Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik az éter hullámain keresztül kapcsolódnak be március hónap katolikus félórájába. Nagy bőjt van, mondhatjuk, hogy már elmúlt nagy bőjtnek a fele, hiszen a mai vasárnapon nagy bőjt 5. vasárnapja, és jövő vasárnap Virágvasárnap, Urunk Jézus Krisztus dicsőséges bevonulása Jeruzsálemben. És azt követően elkezdődik a nagy hét, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, Urunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, a húsvéti ünnepkör. Ezért, mivel húsvét előtt járunk, Szent Háromnapról szeretnék beszélni, illetve Virágvasárnapról. Nagy hét Virágvasárnappal kezdődik. A nagy hét, a húsvét az egyházi év szíve, középpontja. A húsvéti misztérium a szó legszorosabb értelmében a keresztény élet forrása. Hitünk legbelső magja. Jézus húsvétje virágvasárnap kezdődött és a kereszten teljesedett be. Igyekezzünk magunkat minél jobban átadni az ünneplésnek, elmélyedni húsvét misztériumában, imádsággal, olvasmányainkkal, és részt venni lehetőleg valamennyi szertartáson. Szent liturgia hitforrás. Papoknak az a feladatuk, hogy a tiszta forráshoz elvezessék Isten népét. A nagy hét utolsó 3 napja régen a nyugalom ideje volt. A kereskedelmi élet szünetelt, a nép nyugodtan részt vehetett a szertartásokon. Természetesen sajnos ma az ellenkezőjét tapasztaljuk, hogy pontosan ekkor a legnagyobb hajrá, a legnagyobb roham, amikor pontosan ezen a Szent Háromnapon kellene részt venni, főleg a feltámadáson, nagy szombat este. Egészen természetes az, hogy a keresztények az éve 3 legnagyobb emléknapját jól felkészülve és lelki nyugalomban éljék át. Ügyes-bajos dolgainkat és a húsvéti előkészleteket, nagy takarítást zárjuk le nagy szerdán. Ezekben a napokban elmékedjünk Urunk megváltó haláláról, szenvedés történetéről, Isten ajándékairól. Testvéri örömmel egymás felé kinyílva, kitágult lélekkel ünnepeljük a misztériumot. Ha a Krisztussal feltámadtok, keresitek, ami odafönt van. Idézzük tehát minél többet a feltámadt Krisztus társaságában, töltsünk időt, időzzünk. A nagy hét az igazi és ősi lelki gyakorlat, ezért elmékedjük át most a szent jeleket és szövegeket, életünket merítsük az Úr szent titkaiba. A liturgia Szentlélek Istentől áthatott cselekvő elmékezés, emlékezés Krisztus titkaira és annak jelenvalóvá tétele. A pap arra van felszentelve, hogy a hívekkel együtt minden évben felmenjen Jeruzsálembe, hogy virágvasárnaptól húsvétvasárnapig az egész egyházközséggel megünnepelje az Úr húsvétját itt a földön, és ebből éljenek, merítsenek erőt az Úr ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe, és mi elkísérjük őt ezen az úton, a szenvedés útján. De csak úgy tehetjük meg, ha először mi magunk is vértanúkká avatunk a virágvasárnap liturgiájában. Az első gondolat, ami még itt eszembe jut, hogy virágvasárnap, amikor Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálemben, olyan nagy megtiszteltetésben részesült, úgy fogadták, mint egy királyt, vagy mint egy császárt, ezért is mondjuk a dicsőséges bevonulása. Ennek kifejezése volt, hogy a jelenlévők, akik üdvözölték Jézus Krisztust, ruháikat levetették, és amerre ment a szamár csikon, a szamár hátán, hogy ruhákon menjen végig, illetve a császárt, amikor fogadták, vagy egy királyt, akkor zöld ágakkal, pálmákkal üdvözölték. Ez a királynak, császárnak megjáró tisztelet, és ennek természetesen nagyon örülünk, hogy az emberek ilyen szívesen fogadták Jézus Krisztust, de ugyanakkor azért nevezzük Jézus szenvedés történetének kezdetének ezt a mai vasárnapot, mert Jézus látja az emberek magatartását, hogy mennyire megvezethetők, megtévezhetők, hogy alig telik el pár nap, és nagy pénteken azt kiabálják, azt követelik, hogy feszíts meg őt keresztre elvele. Hogy micsoda változás következett be az emberekben. Azt hiszem, hogy minden emberi kapcsolatban ez a legfájdalmasabb pont, amikor az ember megtapasztalja ezt az elfordulást, ezt a megváltozást, és ellenséges magatartást. Hát ezért Jézus Krisztusnak a szenvedés történetének kezdete a virágvasárnap. Ennek emlékére a Római Katolikus Anyaszentegyház barkvágakat vagy pálmaágakat szokott szentelni. Ez egy jelkép szimbólum, ugye vannak olyan helyek, Kárpát-medencébe, ahol nincs nagyon pálma, ezért a tavaszt szimbolizáló barkát azt szokták elvinni ilyenkor, és barkaszentel is szokott lenni, amelyre én is szívesen visszaemlékezek. Gyermekkoromban mindig elmentünk a templomba, egy nagy öl barkát szedtünk, és vittük, hogy a pap megszentelje, volt barkaszentel is körmene, a szentmise után hazavittük a megszentelt barkát, és szívesen vittük a szomszédba az idősebb korosztály számára, és hát úgy örültünk annak is, hogy valami kis alamizsnát, valami honoráriumot kaptunk hálájuknak jeleként. Továbbá szokták a szentelt barkát alkalmazni akkor, amikor nagy idő volt, vagyis mennydörgés, vagy égszakadás, földindulás, ahogyan szoktak fogalmazni, jégeső, vagy heves zápor, zivatar, hogy akkor barkát szoktak betenni a kályhába, tűzbe, hogy ennek a szentelt ágnak az ereje, püstje tartsa távol az elemi csatások. Ezek mind szép régi hagyományok, amelyet nem árt, hogyha megőrzünk és továbbadjuk a minket követő generációnak. Virágvasárnap tehát számunkra is azt jelenti, hogy álljunk Jézus Krisztus mellé, üdvözöljük, fogadjuk őt, és egész életünkben tartsunk ki emellett, és soha se forduljunk ellene, ne követeljük azt, hogy elvele és feszíts meg őt. Csütörtök, vagyis az eukarisztia alapításának napja, és ezen a napon délelőtt van az úgynevezett krizma szentelési szentmise. Délelőtti órákban szokták tartani a püspöki székhelyeken, amikor az egyházmegye papjai és hívei összegyűlnek a püspöki székhelyen, katedrálisban vagy társszékes egyházban, hogy az apostol utódakkal egy közösségbe vegyenek részt az olajszentelési szentmisén. A jelenlévő papok ekkor újítják meg a szenteléskor tett ígéreteiket, hisz nagy csütörtök a papság alapításának is a napja, hiszen gondoljunk a 12 apostolra, Jézus Krisztus a papi hatalmat rájuk bízza az apostolokra. Ahogy azt szoktuk is a katekizmus kérdésével feltenni, hogy kik az apostolok utódai, papok és püspökök. Ezen a szentmisén háromféle olajat állt meg a főpásztor, a püspök, először a betegek olaját, amely olajat használjuk az utolsó kártéhez, vagy a betegek kártéhez, továbbá a keresztelendők olaját, amikor megkeresztelünk valakit, egy gyermeket, vagy akár felnőttet, ezzel a megszentelt olajjal kenjük meg, és a harmadik, ami a legfontosabb, a krizma, a szent olaj, amelyet használunk kereszteléskor, bérmáláskor, papszenteléskor és püspökszenteléskor. Ezek a karakteres szentségeknél alkalmazandók és eltörölhetetlen jegyet, pecsétet hagynak a lelkem. Tehát délelőtt, tehát ez a krizma szentelési mise van, ilyenkor a papság akkor elmegy, és a mise után mindenki oda megy, ahol osszák ezt az olajat, és elviszi a saját plébániájára. Ha több filia tartozik hozzá, akkor ezeket elossza, és úgy gondoskodik, vagy takarékoskodik, hogy ez elegendő legyen a következő nagycsütörtöki krizmaszentelési miséhez. Továbbá este van, amit már említettem, az eukarisztia alapításának az ünnepe, vagyis az első szentmise, ami az utolsó vacsora termében volt, ahogy Jézus Krisztus fogalmazott, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Lényegében minden szentmise erről szól, Urunk Jézus Krisztus áldozatáról, kereszthaláláról és feltámadásáról, és ez az eukarisztia, ami hálaadást is jelent, ezért hálával tartozunk mi, és fontos, hogy legyen lelki táplálékunk, ezért az egész liturgia csúcsa az eukarisztia. Az utolsó vacsorának a szentmiséje, ez még azért érdekes, hiszen kezdődik a Szent Három nap, amikor is a harangok, ahogy szoktuk mondani, elcsendesednek. Este még a szentmisén ünnepélyesen intonáljuk a glóriát, a dicsőséget, és azt követően a harangok elnémulnak egészen feltámadásig, vagyis nagy szombat éjszakáig, amikor ünnepeljük a feltámadást, illetve nincs orgona, tehát utána csak szkóla, vagyis a kórus énekel. Ennek a szentmisének a lényege tehát a megemlékezés, a hálaadás, és ajánlatos, hogy a pap felidézze azokat a cselekményeket, amit Jézus Krisztus tett, vagyis vacsora közben kötényt kötött maga elé, és elkezdte mosni az apostolok lábát. Ez az úgynevezett lábmosás szertartása, az alázatnak és a szolgáló lelkületnek a legmélyebb megnyilvánulása. Illetve amikor bemutattuk a szentmise áldozatot, akkor annyi ostját kell konszekrálni, hogy legyen kellő oltári szentség nagypéntekre, hiszen nagypénteken nincs szentmise, ez úgy mondjuk más szóval, hogy csonkamise, mert nagypénteken nincs eukarisztikus áldozat. És ezért elviszük egy mellékoltárhoz, vagy mellékkápolnába az eukarisztiát, őrzési helyre, és ahol adorációt, virasztást lehet tartani, Jeremiás irgalmait lehet énekelni, és amint bemutattuk a szentmise áldozatot, akkor oltárfosztást végzünk, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus megfosztották emberi mi voltától, a ruháit is leszaggatták, hogy ilyenkor minden díszt, minden keresztet, gyertyát, mindenféle eszközt, ami az oltárokon van, eltávolítunk, tabernákulum ajtaját is kinyitjuk, hogy lényegében ez az kiüresedésnek a szimbóluma. Ez nagy csütörtöknek a szertartása. Nagypéntek az év legcsendesebb, legmegrendültebb liturgiája. Ezen a napon nincs szentmise, ahogy fogalmaztam korábban, úgy nevezük csonkamise, mert ma maga az örök főpap mutatta be legszentebb áldozatot, a kereszt oltárán. Önmagát adta áldozatul, értünk a mi üdvösségünkért. Mélységes fájdalom gyászból az egész világra. Ezen a napon szigorú bőjti nap van, háromszori étkezéssel, egyszeri jólakással, amit nagyon ajánlott betartani, független attól, hogy az van, hogy 18 és 60 éves korig bezárólok, de nem árt akár az idősebbeknek vagy a fiatalabbaknak sem el odafigyelni. Jézus jelképező oltár, díszek nélkül, csupaszonál, de emlékeztet ma a csupasz oltára, Golgota csupasz sziklatömbjére, melyen a megváltás áldozata történt, ráállítjuk majd a fölfesztett Krisztus keresztjét a kereszthódolatkor. Úrunk halálának emléknapja zsidóknál a húsvétre való előkészület napja volt. Nagypénteken a liturgia az megható és bensőséges, hiszen amikor a pap, a főcelebráns, egy püspök, aki bemutatja a nagypénteki liturgiát, leborul ez a teljes megsemmülésnek, megsemmisülésnek a szimbólum, az önfeláldozásnak. Tehát ennyire szeretett minket az Isten, hogy így kitárta magát értünk, és feláldozta magát értünk. Aztán elkezdődnek szép liturgikus hagyományok. 10 speciális könyörgés van, amire érdemes odafigyelni, hogy az egyház nagypénteken imádkozik keresztényekért, nem keresztényekért, Krisztus hívőkért, a pogányokért, a keresztelendőkért, a muszlimokért, a zsidókért. Mondhatni, hogy egyetemes, univerzális, egyébként is a katolikus ezt jelenti, hogy egyetemes. Tehát ezen a napon elég szépen kifejeződik az egyház liturgiája. Szóval ünnepélyesen vagy felolvassák, vagy eléneklik a Szent János passióját, Jézus Krisztus szenvedés történeté. Aztán következik a Szent Kereszt előtti hódolat, hiszen mi mindig az oltári szentség előtt hajtunk térdet, de ezen a napon kivételesen a kereszt előtt hajtunk térdet, és megcsókolhatjuk, vagy a keresztet érinthetjük, és kicsit elmékedünk Jézus Krisztus megváltó művéről, illetve aztán következik a Szent áldozásnak a liturgiája, de ugye akkor nincs áldozatbemutatás, hanem a mellékoltártól vagy a kápolnából hozzuk az oltári szentséget, és lehet Szent áldozáshoz járulni, és csendes elbocsátás van, illetve lehet elmélkedni, virasztani, hiszen ilyenkor nagyon szép szent sírokat szoktak fölállítani a katolikus templomokban, ahol Jézus Krisztus holttestét szimbolizáló szoborban virágokkal van díszítve, és az ember kicsit úgy elmélkedhet ezen a misztériumon. Igyekezzünk a keresztet mi is elfogadni, ne utasítsuk el a keresztet, próbáljunk meg valóban mi is hasonló módon élni, ahogyan Jézus Krisztus tette, vagyis panasz nélkül, zokszó nélkül vállára vette keresztet, és ment előre. Nyázba borult Isten csillagvára, függönyt vont a mennek ablakára. Meghalt az ártatlan bár, temetésre lejött a mennyország, könyvtől áznak az angyali ország, sírzatog a fia vesztett kerle, égig éró szűz anya keserve. Bánatár jó bekerített engem, feneketlen tenger nagy keservem, meghajolva, mint a szomorú fűz, óhajtozik, sóhajtozik a szűz. Szombat Úrunk Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Ez a nap illő, hogy este legyen megtartva, hiszen a fénynek is a liturgiája az ünnepe, hiszen Úrunk Jézus Krisztus legyőzte a sötétséget, Krisztus világossága, hogy elkezdjük a szertartást, például tűzszenteléssel, ezzel kezdődik, amikor is a templomon kívül egy biztonságos helyen tüzet gyújtanak, és ezt a főcelebráns megáldja, megszenteli, és erről a tűzről meggyújtják a húsvéti gyertyát. A húsvéti gyertyán van az alfa és az omega, vagyis kezdet és vég, aztán az évszámmal feltüntetve, illetve 5 tömjén rózsa szokott lenni, vagy láttam már ilyen tízesebb formákat is, de lényegében Jézus Krisztus 5 szent sebére utal, hiszen feltámadása után Jézus Krisztusnak a seb helyei megmaradtak. Amint megvolt a tűzszentelés, akkor ez úgy lenne szép, hogy a hívek is kint legyenek a tűz körül, aztán ünnepélyesen vonuljanak be a templomba, legyen mindenkinek kezébe egy gyertya. Azt követően a pap az ajtóba énekli, és természetesen a templomba sötét. Krisztus világossága, tehát ez beénekli 3-szor, és mindig magasabb tónusba és magasabb színbe tónusba. És amikor az oltárhoz ér, akkor egy kis fényt kell gyújtani, hogy a szentély az legyen megvilágítva, hogy tudja kellőképpen olvasni az ige liturgiában szereplő részeket, de ezt megelőzően van még a húsvéti örömének az úgynevezett exultet. Ez egy nagyon szép ünnepélyes gregorián változatban komponált örömének. Ezt a pap vagy diakonus elénekli, vagy alkalmas személy. Azt követően van az ige liturgia, amely 7 olvasványból áll, egy szentleckéből és egy evangéliumi szakaszból. Mivel hogy elég hosszak az olvasmányok, és ugye nagyon felgyorsult a világ, legalább 3 olvasványt kell venni, tehát ennyi a kötelező. És amikor a 3. olvasmányt elolvasta, a szentlecke előtt, amikor a dicsőség következne, ekkor szokás, hogy az Alleluja visszahívása, megéneklése, intonálása, és ekkor ünnepélyesen utána dicsőség, a glória, aztán erre megszólal az orgona, az összes fény, villanyt fel kell kapcsolni. Ez egy olyan érzés, egy lelkület, hogy szinte a csendből, a virasztásból, a gyászból valami olyan óriási, döbbenetes átmenet a feltámadásnak, a misztériumnak a megélése, hogy az ember libabőrös lesz ettől, hogyha kellőképpen átadja magát a liturgiának, és próbálja kicsit beleélni magát. Szóval a glória, hogy megszólal, akkor megszólalnak a harangok, a minisztrások csöngethetnek, és kellő hangerővel énekelni szívvel, lélekkel a dicsőséget. Aztán a Szent Mise az folytatódik, ami még rendkívüli vízszentelés van, keresztvíz. Ilyenkor több helyen van keresztelés, bérmálás, első áldozás. Azt követően a keresztségi fogadalom megújítása, egy hitvallás, a felnőttek, ahogy a pap kérdésére válaszolnak. És végül, hát nagyon sok helyen, legalábbis a Kárpát-medencében húsvétkor feltámadási körmenet van. És nagyon sok helyen, tehát olykor több kilométert menetelnek. Gondolom itt is volt feltámadási körmenet, de sajnos én legalábbis utóbbi időben ezt hallottam, hogy nem szokás, mert az emberek még húsvétkor nagy szombaton sütnek, főznek. Pedig ugye gondoljanak vissza, pár perc ezelőtt mondtam, hogy Szent Háromnak az a teljes elcsendesedésnek az időszaka kell, hogy legyen, és ne gondoljuk, hogy attól lesz a húsvét szép, és jó, hogyha minél többet főzünk, és szinte halálra esszük magunkat, és azt sem tudjuk, hogy már hányféle fogást készítsünk, és miközben nem szánunk kellő időt a húsvéti misztérium megünneplésére. Én azt gondolom erről, hogy az ünnep nem attól ünnep, hogy most minél több és bőségesebb étel legyen, és minél dekoratívabb legyen egy lakás, vagy mindenfélevel földíszíteni, hanem lélekben mennyire tudunk el az ünnepre felkészülni. Elkérem én a magyar testvéreimet, hogy ne dőljünk be a világnak a csalfa ámításának, csábításának, amit a kereskedelmi szemlélet sugal, hogy minél többet költekezzél, minél több sonkát vegyél, extra sonkákat, minél drágábbat. Persze ez is hozzá tartozik, és nagyon jó, mert az ember szereti, az arról van szó, hogy böjtölt 40 napon keresztül, és húsvétkor megengedheti a feltámadás után, utána hazament szombat este, hogy akkor sonkát egyen. Ilyenkor is meg szokták állni, vagy reggel ételszentelést végeznek. Ez nagyon szép szokás, gondoljunk akár Csíkszeredára, vagy Máramarosi szigetre, ahol ha egymás után tennék az embereket sorjába, több kilométer sor tevődne össze. Tehát annyian több ezen elmennek ételt szenteltetni. Hogy ez egy keresztény hagyomány, hogy az ételt is úgy veszük magunkhoz, hogy az legyen megszentelődve, és hálát adjunk a Jóistennek, hogy van, amivel megvegyük, van, amivel el tudjuk készíteni, és akinek, hogy az ételt ne úgy vegyük magunkhoz, mint az állatok, hogy lényegében nem gondolnak bele semmibe, csak elvárják, hogy ott legyen előttük, és lényegében ennyi. Az étel, a mindennapi betévő falat annál több, mint hogy csak ösztönösen elfogyasszuk. Ezért is szép, hogy tudjunk hálát adni. Húsvéti ünnepkörre készülünk, tehát összefoglalva, virágvasárnaptól kezdve igyekezzünk a keresztjeinket vállalni, igyekezzünk az eukarisztiára hangsúlyt fektetni, nagy péntek révén a keresztjeinket tudjuk viselni, nagy szombat legyen mindig előttünk, hogy akármilyen szenvedés, akármilyen nehézség van, mindig a dicsőség, mindig a győzelem, mindig a feltámadás vár ránk. Hiszen, hogyha Urunk Jézus Krisztus nem támadt volna fel a halálból, Szent Pál apostol, hogy fogalmaz, mi értelme van az egész hitünknek, hiszen ez az egész emberségnek a lényege, ez az egész kereszténységnek a lényege. Jézus Krisztus győzött a halálon. Krisztus vincit, Krisztus regnát, Krisztus imperált. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldott szép vasárnapot kívánok minden kedves rádióhallgatónak.